Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, miután lejárt az MKPK elnökének, elnökhelyettesének és állandó tanácsának 5 éves megbízatása. A hatályos szabályzatnak megfelelően az elnöki és elnökhelyettesi tisztségre legfeljebb 1 alkalommal választható újra ugyanaz a személy. Ennek megfelelően az MKPK őszi rendes ülésén Mária Pócson a testület tagjai megköszönték Veres András győri püspöknek és Udvardi György veszprémi érseknek eddigi munkájukat. Az új elnök és az elnökhelyettes mellett az állandó tanács tagja lett még Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi megyés püspök. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Kína és az Egyesült Államok jól kijöjjenek egymással, mondta a külgazdasági és külügyminiszter, miután kínai kollégájával és másokkal is tárgyalt Pekingben. Szijjártó Péter jelezte, az együttműködés a rekordok időszakát éli, hiszen 2020, 23 és 24 után idén az első fél évben is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást hazánkba. Az Európában zajló 5 legnagyobb kínai projektből 4 Magyarországon van folyamatban, és az elmúlt esztendőben az Európába irányuló összes kínai beruházás 31%-a nálunk kötött ki, fogalmazott. Az év első felében 5%-kal növekedett a kereskedelem, hamarosan elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, és nyáron az eddigi legsikeresebb kötvénykibocsátást hajtottuk végre Kínában 5 milliárd renminbi értékben, taglalta a tárcavezető. Hozzátéve, hogy a Kínából Magyarországra érkező turisták száma 44%-kal nőtt, emellett a magyar egyetemeken a második legtöbb külföldi hallgató is Kínából érkezik. Emellett újabb, nagy ottani vállalatokkal is tárgyalt, olyanokkal, amelyek még nincsenek nagy jelenléttel a magyar piacon. Ha a Ukrajna adminisztrációjának vezetője kész a kétoldalú találkozóra, akkor el kell utaznia Moszkvába, jelentette ki Pekingben Vlagyimir Putyin a Kremlnél akkreditált újságírók csoportjának nyilatkozva. Ha Volodymyr Zelenszkij kész találkozni, jöjjön el, mondta az orosz elnök. Ugyanakkor ismételten kétségbe vont, hogy az ukrán alkotmány szerint Zelenszkij legitim államfője, mint fogalmazott, találkozni vele jelenlegi státuszában a semmibe vezető út. Oroszország továbbra is a legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetést jelenti az euróatlanti biztonságra, jelentette ki a NATO főtitkár. Ébernek kell maradni, többet kell befektetni a védelembe, bővíteni kell a védelmi ipari termelést az Atlanti-óceán mindkét partján, és továbbra is támogatni kell Ukrajnát, sorolta Mark Rutte. A katonai szövetség vezetője Alar Karisz észt elnökkel folytatott megbeszélés Brüsszelben, ezután nyilatkozott. Sajtóírek szerint újabb magyart hurcoltak el kényszersorozással Kárpátalján, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencze Tamás úgy fogalmazott, reméljük él még, Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja. 4,5 milliárd forintot vettek le a főváros számlájáról, jelentette ki Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Budapest adóssága így már 70 milliárd forint. Az intézkedés a jogvédelem eltörléséről szóló ítélet következménye lehet. A főigazgató szerint a döntés tavaly decemberre vonatkozik, így egyelőre nem kell befizetniük 28 milliárd forintot, évvégére viszont kritikus helyzetbe kerülhet a főváros. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég, mintegy 6,7 millió éjszakát töltött el. A vendégek száma 1,9%-kal több, az éjszakáké 1,4%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a KSH. A nagy létszámú sportrendezvényeknek és a szintén turistamágnes fesztiváloknak köszönhetően bíztató augusztusra számít majd a Visit Hungary. Ez összességében a tavalyi nyarat is túlszárnyaló főszezont vetít előre a turisztikai szervezet szerint. A Hunor Magyar űrhajós program tiszteletére bocsátott ki bélyeget a Magyar Posta, Ferenc Orsolya miniszteri biztos kiemelte, ezáltal fel lehet hívni a figyelmet arról, hogy a tudomány az egész egyetemes emberiség előrehaladásának egyik legfontosabb záloga. Minden első lakásvásárló jogosult lesz a fix 3%-os kamatú lakáshitelre 10%-os önerővel, életkortól függetlenül, így döntött a jegybank. A hírre reagálva Orbán Viktor kormányfő azt írta, az MNB is beállt az Otthon Start program mögé. A tervezést már egy mobil alkalmazás is segíti. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, általában kevés gomoly, a keleti ország részben fátyol felhővel is. Néhol kisebb zápor, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat majd. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán újra nyáriasan 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti adásunkat, melyben Szívós Orsolya atlétikai szakedző bevezet minket a futás, különösen a női futóedzések rejtelmeibe. Beszélgetünk saját élményeiről és a mozgás jótékony hatásairól is. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Visszatérve még itt a 10 hetes edzésre, amit említettél, a női anyukás edzésre, ott egyébként milyen szintet tudnak elérni az anyukák 10 hét alatt, és ki az, aki mondjuk marad a csoportban, folytatja az edzést, vagy mondjuk lehet, hogy neki csak elég ez a 10 hét, hová jut el a test ennyi idő alatt? És egyébként is a női test, az mire képes mondjuk egy szülés utáni időszakban?
A 10 hét alatt odáig jutnak el, 10-12 hét attól függ, hogy milyen a csoport, ugye, hogy teljesen nulláról. Most is volt a csoportban pár olyan anyuka, aki újrakezdő volt, aki már egy szintet elért, de ugye szülés után tért vissza, és akkor neki már a test emlékszik a futás, ő jobban fejlődik, őt jobban lehet terhelni. Mint egy kezdőt, aki még soha nem futott, ilyen összetett a csoport, azért is jó, mert hogy akkor így szét is lehet bontani őket. A bemelegítést azt mindig együtt végezzük, utána van egy futóiskolai rész, ahol ugye koordinációt fejlesztünk, ritmusérzéket, ami nagyon fontos a futáshoz, és akkor utána mindenki elkezdi az etapját. Mindig állok, és akkor sípba jelzem az egy perc végét, akkor onnantól sípolok, akkor elkezdenek futni, majd gyalogolni. És igazából 5 kilométerig jutunk el a 10 hét alatt, ami egy biztonságos, nem sérülnek meg közben, mert fokozatosan van felépítve az edzés, és mindenki teljesítette most is az 5 kilométert, nagyon boldogok voltunk, akkor viszünk kölyökpesgőt, sütit, és akkor azt megünnepeljük, van, aki hozta a gyerekét, és akkor ez egy dicsőség. Ugye a család is otthon nyomon tudja követni azt, hogy anya elmegy, heti kétszer oda jön, és akkor ő dolgozik a céljáért, és 10-12 hét alatt eljut oda, hogy 5 kilométert lefut. Ez nem csak az anyának egy boldogság, hanem a gyerek is látja, hogy igenis, hogyha fegyelem meg szorgalom van, akkor el lehet oda jutni valahová, ez egy példamutatás, és akkor jöttek a gyerekek, szurkoltak, nagyon aranyosak voltak, ez megható pillanat, hogy egymásért is szurkoltak. Ugye mindenki más idő alatt futja le, mert ugye van, akinek hosszabb a lépése, nagyobb karlendítése, jobban tudja húzni magát, úgyhogy aki bejött először, ugyanúgy megvárta, aki a végé jött, és ugyanúgy tapsoltak egymásnak. Hihetetlen felemelő érzés, hogy amikor eljön az ember, hogy erre képes, mert mindenki úgy indul az elején, hogy én úgy se tudom, és akkor az nagyon fontos, hogy mindig csak olyan emberekkel kezdem el a munkát, aki tudja vállalni a 10 hetet, mert az nagyon fontos, hogy elhatározza, hogy ő most ezt akarja, és hogy a 10 hetet ebbe bele tudja rakni. Mert fontos a cél, a fókusz azt, hogy na, akkor tudom, hogy 10 hét múlva én az 5 kilométert le fogom futni, és hogy erre 10 hetet rá fogok áldozni. És a heti két alkalom, a rendszeresség, a fokozatosság, és ez csak így működik.
És az étkezés is gondolom akkor egy kiegyenlítettebb kell, hogy legyen ez időszak alatt. Egyébként ebben is adsz tanácsokat a hozzád fordulóknak?
Szoktam adni tanácsot, aki kér. Van, aki ezelől elzárkózik, mert úgy gondolja, hogy ez így neki tökéletes. Van, akinek túl sok egyszer a változás, ezt mindenkin meg kell figyelni, hogy mennyire befogadó. el kell fogadni azt is, hogy van, akinek túl sok egyszer az, hogy el kell sportolni, jó alszik, meg jó étkezik, ugye lépcsőbe kell ebbe gondolkozni. Van, aki egyből el tudja ezt fogadni, hogy akkor most ehetek szénhidrátot, de mikor is ehetem, akkor több fehérjét kell lenni, mint hogy rájövök arra, hogy szénhidrátdúsabban étkeztem, és akkor igazából fehérjét nem is nagyon eszek, de végülis az izom működéshez, meg ahhoz, hogy növeljem az izomerőmet, akkor kell a fehérje. De akkor én vegetáriánus vagyok, akkor az, hogy viszem be, ezt mind saját maguknak kell fölépíteni. Én nem vagyok annak hívva, hogy én adok nekik egy étrendet, mert azt egy darabig tudja tartani, de amint én ezt az eszközt kiveszem, és nincs ott az eszköztárában, magának kell elgondolni, hogy mit is, onnantól megint belekerül egy jó-jó effektusba. Ezt neki kell fölépíteni, tanácsot adok, hogy mikor mit tehet, hogy reggelre inkább fehérjedús ételt tegyen, ne szénhidrátdús, mert azt ugye könnyen feldolgozza a szervezet, és hirtelen allergia van, de utána éhesebb lesz. A fehérje az ugye nehezebben szívódik fel, az egész nap föl tud szépen szívódni, ugye a zsírból tudunk előállítani szénhidrátot, csak ugye lusta a szervezetünk, és ha mi hozzáadjuk, akkor ő ám azért nem dolgozik, hogy akkor zsírból előállítson. Úgyhogy ezért reggel azért fontos, hogy én szoktam ajánlani, hogy a szénhidrátot azt toljuk ki, még nőként is ki lehet egy délig tolni, és akkor utána be lehet vinni ugye egy tenyérnyit, és akkor szépen fokozatosan, ha az ember akkor inkább este tegyen, mert az még gyorsabban felszívódik, már akkor inkább a fehérjét inkább délelőtre kell tennie. Mindig kérdezik, hogyha reggel megyek elfutni, akkor mit? Én szoktam ajánlani, hogyha van egy-két órája előtt, akkor egyen egy tojásrántot, tehát az nagyon jó sajtal, az teljesen működhet. Ha nincsen egy fél órája, akkor azért egy banán az szükséges ahhoz, hogy legyen energiája. Mindenki más a befogadás ehhez, ezt tiszteletbe kell tartani, mint edző, nem húzhatom rá mindenkire, mert minden ember más az életritmusunk, más az elvárásunk, van, aki gyors fejlődést akar, van, aki türelmes, és akkor szépen felépíti. Mindig mondom az első edzés után, hogy jöjjön el, próbálja ki, az első alkalmat mindig ajándékba adom mindenkinek, nincsen probléma, ha ő nem ilyenre számított, nem ilyenre gondolt, én nem vagyok neki szimpatikus, akkor nyugodtan elengedjük egymást. Nekem fontos az, hogy egy olyan közösséget építsek, egy olyan csapatot, aki szépen hétről hétre tud együtt menetelni.
Neked hogyan néz ki egy napot, hogyha be kéne mutatni?
Elég változó. Van, amikor hajnalba edzek, hajnalba futunk, akkor igazából futással kezdem a napot, akkor még nem étkezem. Van, amikor ugye hajnalba jövök dolgozni, és akkor sem étkezem, akkor elhozom ide a műhelyünkbe a reggelimet, és akkor megcsinálom, és akkor holt időbe eszek. De a futás előtt meg azt gondolom, hogyha este ettem elég minőségi ételt, akkor azzal ki tudom húzni a reggeli futásra, pont olyan intenzitással futunk hajnalba, amennyi elég ahhoz, hogy jól működjön a szervezetem. Ugye hajnalban nem megterhelő intenzív edzést szoktunk csinálni, amikor ilyen annyi szénhidrátra, hogy jó szénhidrátra lenne szüksége a szervezetnek, hogy kakaón csövön menjen ilyen 80-90%, esetleg 100%-on. Akkor ugye ilyen Z2-eseket futunk, ami ilyen kényelmes, könnyű futás, ahhoz teljesen jó, sőt, még az anyagcserét is felgyorsítja. Tévhit ezzel, hogy így gyomorra nem lehet futni, de lehet, és még jó is neki, mert amit mondtam, hogy zsírból állít elő szénhidrátot a szervezet, és akkor még talán még én azt mondom, hogy még egy fél maratont is le lehet futni csak vízzel. Természetesen a sópótlás az fontos hozzá, mert ugye ahogy veszítjük el az izzadsággal az elektrolitokat meg a sót, azt szoktam hozzá pótolni, de van, amikor egy fél maratont lemegyek úgy, hogy nem eszek semmit, de előző napokban akkor mindig oda figyelek, hogy jó legyek. Ugye ugyanolyan fontos a szénhidrát és a minőségi szénhidrát, mint a fehérje, meg a zöldségek, amit manapság elég sokat eszünk, de végülis nem minőségét, mert ugye nagyon főleg télen nem minőségi zöldségeink vannak, és nagyon mostohák a savanyúságok, pedig annyira télen jó lenne a szervezetünknek, meg jó baktériumok vannak benne, amit ugye be tudnánk vinni, és a bélrendszert azt kordába tartaná, mint régen gyerekkorunkban is savanyúságot ettünk télen, nyáron ettük a friss zöldségeket. Most már azért az elbillent, hogy hozzá tudunk jutni télen is a zöldségekhez, de igazából nagyon igazi minőségi értéke nincs, ezt kijelenthetjük sajnos. Úgyhogy én inkább télen preferálom a savanyúságot, ugye vannak a fermentált káposzták, ott vannak az uborkák, annyiféle savanyúság van, hogy télen hozzá lehet ugyanígy jutni a zöldséghez, csak másféle formában. Nyáron meg ugye rendesen próbálok én is a piacon néniktől venni minőségi zöldséget, és akkor én nagyon szeretem a tojást reggelire bármilyen formában, mindig a gyerekeink mondják is, hogy már megint tojás, de nálunk a tojás az favorit, és akkor délbe hús szoktam menni körettel, és akkor estére meg inkább valami könnyebbet.
To tell to, 'cause it's hard to say how jealous my heart could feel, and I cannot relate to the world that you run to, or the things that can make you happy without me. But I won't say a word, 'cause I don't need a bird in a cage, and I'll never be heard, 'cause I don't need a bird in a cage. Got to learn how to love you, have to know how to keep you, have to learn how keep my mind still sane. But I'm ready to trust you and all that I want to, and all that I need is you to feel the same. But I won't say a word, 'cause I don't need a bird in a cage, and I'll never be heard, 'cause I don't need a bird in a cage.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szívó Sorsolya atlétikai szakedző bevezet minket a futás, különösen a női futóedzések rejtelmeibe. Beszélgetünk saját élményeiről és a mozgás jótékony hatásairól is.
Az edzéseket, amiket te tartasz, azokon kívül, azok előtt vagy után te még edzed magad, vagy ez már ilyen túlfárasztó lenne?
A közösségi futásokat, amit ugye így közösségbe szervezek, azt együtt csináljuk. Azt én is megyek, kitalálom az útvonalat, és akkor azt együtt teljesítjük. Van ugye csütörtökönként a kezdő meg a középhaladó futóedzés, én ott irányítom az edzést, én ott nem végzek edzést, akkor ugye meg kell oldanom. Pénteken hajnalban szokott lenni megint egy közösségi futásunk, akkor ott is jelen vagyok, úgyhogy igazából a saját edzésemből talán egy ilyen 3 napot kell megoldanom. Heti 5 vagy 6 napot futok, attól függ, hogy mire készülök, milyen távra, meg mellette ugye a műhelyben erősítünk, fontos, hogy azokat az izmokat, amit a futásra használunk, azokat erősítsük. Nem fontos edzőteremben, otthon is lehet bárhogy, de nagyon fontos, ugye a futás az egy ciklikus mozgás, azért nagyon fontos hozzá, hogy a törzsünk az egy erős, strukturális támaszt tudjon adni, mert ugye azt használjuk legjobban, hiába mindenki azt hiszi, hogy lábbal futunk, de nem, mert a törzs meg akar ugyanolyan fontos hozzá, hogy ellentétesen ugye mozgatjuk, amikor megy a jobb lábunk, akkor megy a balkar, és akkor vissza is ugyanúgy, hogyha nincs a felső testünknek ereje, meg a karunknak, akkor nem tudunk akkor átlendíteni és húzni, és ezért én a műhelybe itt hozzá szoktam tenni még azért heti 1 vagy 2 edzést erőlétit, amivel ugye a törzsemet erősítem, a vállamat, a egyoldalas dolgokat, hogy a koordinációt fejlesszem bele, meg a propriocepciót, ugye a terepfutáshoz való bokát, térd, csípőt, ezeket, ami fontos ugye ott, hogy jól működjön a futólépésünk.
Mert többször említetted a műhelyet, ahol most is ülünk egyébként, illetve a férjedet, aki egy nagy támasz a te életedben, és az egész hivatásodhoz tulajdonképpen. Ezt együtt hoztátok létre, és nem is olyan régen nyitottatok meg. Mit lehet erről elmondani? Egy nagy álom vált valóra, gondolom, ezzel az edzőteremmel.
Régóta dédelgetett álom volt. Emlékszem, hogy Gáborral tavaly leültünk, és akkor csinált ő is egy listát, meg én is, hogy mit szeretnénk az elkövetkező pár évben, mint a családunkkal, mint a karrierünkkel, milyen irányt szeretnénk, mit szeretnénk a közösségünkkel. Szeretünk volna egy olyan milliót, ami minket tükröz, a mi közösségünket, amiben a futást is bele tudtuk kapcsolni, és azt a közösséget, ami hozzá segít minket ehhez, hogy ezt tovább tudjuk növelni. És elindultunk egy irányba, hogy keresünk egy olyan kis szentélyt, ami a mi kis ékszerdobozunk lehet. Hát nagyon hosszú út volt, mert nehéz volt olyan helyet találni, ami kompromisszumok nélkül megvalósítható. És amikor már pont mondtuk volna, hogy na jó, akkor most ez így nem tud megvalósulni, mert nem találjuk meg azt, ami úgy tökéletes lenne erre a helyre, akkor teljesen véletlenül az utunkba jött, és hihetetlen, hogy amikor beléptünk, akkor így éreztük, hogy na ez az, ami, és ez az, ahol ki tud azt teljesedni, amit mi ketten képviselünk. És akkor így januárban létrehoztuk ezt a kis műhelyt, ami olyan, mint egy második otthonunk, úgy is rendeztünk be, bárki bejön, úgy elcsodálkozik, hogy nem egy ilyen igazi edzőtermet kell elképzelni öltöző szekrényekkel és nagy bútordarabokkal, hanem ez teljesen olyan, mintha az ember hazamenne, és ilyen meghitt légkör, nyugalmat áraszt, és szeretetet azt, amit mi ide beletettünk.
A családról ejtsünk egy pár szót, ugye 3 gyermeketek van. Ők is aktívan sportolnak már, és ezt az irányt fogják folytatni. Hogyan látjátok rajtuk?
Aktívan sportol 2 gyermekünk. A harmadik, ő a középső, Regő egy művészlélek, ő teljesen mozog, hogyha szükséges, hogyha van rá irányítás, akkor megcsinálja, de önszántából nem indulna neki. Még talán a kutyát elviszi sétálni, de nem érzi ő még szükségét ennek. Ami azt gondoljuk, hogy ez így rendben van, mi nem akarjuk erőltetni azért, mert nem így gondolja, mint mi, attól még el lehet az ő véleményét fogadni, és hisszük, hogy majd érzi ennek a fontosságát. Már most azért kamaszodik, nézegeti magát, és szokta mondani, hogy hát, hogy nézd már, nem is csinálok semmit, és izmosodok, és hát mondom, igen, kisfiam, jön a tesztoszteron, ilyenkor kell elkezdeni majd edzeni, mert ilyenkor már alakul a tested, és fontos, hogy foglalkozunk vele, úgyhogy már látja ő is magán, de hiszem azt, hogy egy gyereknek saját maga miatt kell elkezdeni. Nem én miattam, nem a szüleim miatt. Persze támogatjuk, meg motivációt adhatunk neki, de a döntés neki kell meghozni, hogy elhatározza ezt az utat. Ábel ő a legnagyobb fiunk, ő most 18 éves, ő 6 éves korától kempózott. Ő nagyon sokáig gyakorolta ezt a sportágat, nagyon szerette. Ez egy harcművészeti sportág, ugye tudni kell, hogy ennek vannak, mint egy küzdősportnak, kontaktos megmérettetései, viszont vannak egy fegyelem, egy kitartás része, vannak formagyakorlatok, amiket be kell tanulni, és azt szépen kivitelezni. Ő ebben tökéletesen megtalálta magát. Mozog, vadkempinggel, hihetetlen, amit művel, hagyományőrzőkkel a Doni emléktúrát megcsinálja, 50 kilométereket túrázik a teljes menetfelszerelésbe, ebbe a második világháborúsba. És akkor ezek az igazi ló, pokróc kabátok, ami olyan nehéz, hogy én nem bírom el, mikor azt kivasalom. Csizmába végigmenetelés, viszi a golyószórót magán. Tényleg erőlétben nagyon nagy állóképessége van, és hogy szereti, és hogy ő erre büszke, nagyon szereti a múltat, szeret azzal foglalkozni, van cél, és tudja, hogy mit akar. Ez nagyon fontos, és hisszük azt, hogy ezt a sporttól kapta, meg attól a mintától, amit látott, hogy kitartás és fegyelemmel lehet, és hogy mindig emlékezzünk, hogy honnan jöttünk. Bori, ő a legkisebb, ő triatlonozik, neki heti 8-9 edzése van, ő is ez a lassan jár tovább érsz típus, most már kezd beérni a munka. Épp most volt a záró verseny, hétvégén Pécsen voltunk, és nagyon szép eredménnyel 70 lány közül 30-ként ért be, ami ahhoz képest, hogy kis egyesület az Egri Triathlon Klub, ugye nem akkora nagy istáló, nincsenek olyan sok lehetőségek, persze az edzők kihozzák abból a kis költségvetésből, amit lehet nekik, ugye. Mindig van hová fejlődni, ez a folyamatos fejlődés egyre közelebb viszi majd a céljához. Igen, az a célja, hogy ő sikeres triatlonos legyen. Úgyhogy jó úton vagyunk, azt gondolom, hogy ezt így egy hajóba elvesz magából, elég szépen így visszanézve. Persze nálunk is vannak, amikor kételkedünk benne, hogy fú, tényleg. De szerintem nincs olyan tökéletes gyereknevelés, tökéletes család, mindig vannak problémák, amiket meg kell oldani. Nagyon sokat beszélgetünk velük, nagyon fontos az, hogy legyen én időm, de fontos az, hogy a családnak is legyen együtt töltött minőségi ideje, amit mi nem pénzben mérünk, hanem inkább élményekben és közös időkben.
Én kívánom, hogy maradjon ez így a jövőben is, és további nagyon szép sikereket kívánok nektek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Sacrifice, but in the end it will be worth paying the price. You're not a slave, but damn, you're pretty close. No pain, no gain, every day and night. How long, God only knows. You're always working, 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 working overtime. Gonna die just for a dime. Stop for a moment, la la la, sing, la la la, sing, sing. La la la, hey. Stop for a moment.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szívó Sorsolya atlétikai szakedzővel a futásról, a női futóedzések tudnivalóiról, saját élményeiről és a mozgás jótékony hatásairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóli Attila tanúságtételét hallják.
Mielőtt bármi is történne, én nekem ide kell hívnom az Istent. Mondjuk itt van. Hatalmas Istenem, én köszönöm, hogy a gyermeked lehetek, és köszönöm, hogy kapcsolódhatok hozzád. Köszönöm, hogy te mindig akarod ezt a kapcsolatot mindenféleképpen, hogyha én bánom. Köszönöm, Krisztusom, hogy ezt a kapcsolatot te helyrehoztad a kereszten. Köszönöm, hogy példát adtál a szeretetből, és köszönöm, hogy most oldod egy kicsit a szorongásomat. Amen. Én elmondanám akkor nektek, hogy hogyan jutottam el oda, hogy egyáltalán meg tudjak magamnak bocsájtani. Én Kőbányán nőttem fel, a Pongrácz telepen. Egy 5 gyermekes cigány családnak a legidősebb tagja vagyok. A mi családunk bűnöző család volt, éjszakaiak. Én nem azt láttam, hogy apujék elmentek nappal dolgozni, hanem apu éjjel eljárt. Itt a piros, hol a pirosból értek, az egy csalás. Az idősebbek biztosan tudják, hogy mi. Én másfajta értékeket integráltam. Nálam mindennapos volt otthon az erőszak, az, hogy nem tartjuk egymást tiszteletben, hogy nem fejezzük ki az érzéseinket. Nekem nincs olyan emlékem, hogy anyám a karján tart, vagy hogy megsimogattam, úgy egyébként az érintés a szeretet nyelvem. És hát milyen érdekes amúgy egyébként most így a mostani páromnál így nagyon sokat kérem, hogy ő leljen, hogy simogasson. Hát és oda kell figyeljek arra, hogy ne legyen anyapótlék. És ha egy baba 0 és 1 éves kor között nem kapja meg azt a minőség és mennyiségű szeretetet, törődést, ami őt megilleti és ami jár neki, akkor hát felnőtt korára bizalmatlan lesz. És ez a fajta bizalmatlanság nekem minden egyes kapcsolatomban megjelenik. Ez az oka annak, hogy például félénk vagyok a lányoknál, vagy emiatt van önbizalom hiányom, emiatt van az, hogy nehezen fogadom el a dicséretet. Ha mondjuk valaki szól hozzám 1-2 jó szót, akkor már én úgy gondolom, hogy hoppá, valami rossz szándéka van ezzel. Vagy hogyha valaki kedves hozzám, attól is tartok, mert engem apu ütött. Valamit elrontottam, lejtettem a poharat, már így csattant a pofon. És hát anyura nagyon-nagyon sokáig haragudtam, és hát most is szokott olyanom lenni, hogy neheztelek rá, és úgy gondolom, hogy táncolnék legszívesebben a sírján. De hát meg kellett, hogy értsem az okait. Anyu engem 14 évesen szült. Az anyukája szoknyája mellett lett volna még a helye. És őnek is tanították meg azt, hogy hogyan kell szeresse a gyerekét. Piás volt a papa, elváltak, volt családon belüli erőszak is, és hát ő is úgy nőtt fel, és nekem el kellett idáig jussak, hogy megértsem, bele kellett, hogy helyezkedjek az ő helyzetébe, amikor ő 14 éves volt. És számomra a megbocsájtási folyamat ekkor kezdődött el. Hiába mondtam én ki a szívembe azt, hogy én megbocsájtok anyámnak, Istenem, gyere Krisztusom, odaadom ezt neked. Tehát odaadtam neki 100-szor, de mégis ott volt így a neheztelés. Ez a hosszú időn keresztül raktározódó vádaskodás. Meg aztán persze ugye ott van az is, hogy a személyes felelősségemet ezzel hárítottam el. Azt hárítottam el vele, hogy ugye én is rászoktam az intravénás kábítószerre, nem tanultam az iskolába, kirúgtak, részegen mentem be, bántottam a többieket, nem dolgoztam, nem tartott sehol se az életem, nem volt szerelmem, akkor nem volt önbizalmam, nem szerettek, nem volt gyerekem, Már 20 évesen fölül voltam. Akkor rendőrségi ügyek nőttek, csak nyugtatóval éreztem magamat embernek. Kiíratta az orvos egy ilyen a Rivotrilt, és az engedett fel engem annyira, hogy tudjak cselekedni. Amúgy egyébként anyu otthon bántalmazott. Aztán beköltöztünk a 8. kerületbe, apunak kiverték a nyomozók a fogát, és onnantól fogva le lett neki törve a szarva, és megszűnt családfenntartónak lenni. Anyu folyamatosan ágált vele, hogy nem vagy férfi, nem vagy férfi, nem vagy való semmire, én is kaptam az évet. Apám is mindig kigúnyolt, és ha valamit így sokat mondanak valakinek, főleg egy gyereknek, azt egy idő után elhiszi, és azonosul vele. És végignéztem magamon, az életemen, 24 évesen, és azt láttam, hogy nem tartok sehol. Mindig így szembesültem a valósággal, ezek így rám zúdultak, rám zúdult a szorongás, a tehetetlenség, az önvád, a szégyen, az Isten nélküli lét, és benyomom magamat. Jól éreztem magamat tőle. Először beszedtem a nyugtatót, az elengedett, nem törődtem ezekkel, azzal, hogy nem tart sehol sem az életem, azzal, hogy nem vagyok ura önmagamnak, avval, hogy arról szól egy napom, hogy túléljem azt. Semmi másról. Mindig az volt bennem, hogy beállok, majd leakasztom a nagy pénzt, és akkor majd eljártam lopni, rabolni, önbíráskodás, zsarolás, dolog elleni erőszak, csalás. 17 alkalommal voltam büntetve, 6 év börtönt ültem, de hát a börtön nem igazán volt rám javítónevelő hatással. Sikerült továbbképzésben is részesülnem odabent, és nem volt ez a nagy fordulat. Aztán, amikor egyszer szabadultam, így 2 év 9-ről, akkor a 2 kishugomat kiemelte a gyermekvédelem. Öcsémből strici lett, hugom lelépett otthonról az első alkalmas kérővel, és én, hogy jelezzem, hogy otthon valami probléma van, meg az az értéktelenség, az az elhagyatottság, az, hogy nem számítok semmit, ezért úgy gondoltam, hogy fölvagdosom az ereimet, meg bevettem nagyon-nagyon sok gyógyszert, hogy attól majd anyuék biztos, hogy észhez térnek majd. De hát nem, anyunak az első reakciója az volt, hogy ne ítöld meg magadat, menjél máshova. Na jó, mindegy, nem akarom, hogy ez arról szóljon, hogy anyám mekkora szemét volt. Na, hogy ez volt a múlt. És hát még az is a múlt volt, hogy az öcsémet én vágtam le a plafonról, az a 8 kerületi élet, beköltöztünk a Diószegi utcába, apu drogozott, én is, öcsém is, mindenki, szanaszét voltunk. Nem igazán szerettem hazamenni abba a démonfészekbe, ott az atmoszféra, ott tapintható volt. Biztos ismeritek ezt, amikor a légkör így hatással van rád. Mint ahogy most éppen hatással volt rám az oltári szentség, aminek a közelében békességet lelek, és nyugalmat, és szeretetet, és átmozgat, elmozdulás keletkezik bennem önmagam felé, elmozdulás a jó Isten felé, elmozdulás felétek, mert nagyon-nagyon nehéz nekem kapcsolódnom. Biztos észreveszitek, hogy én kivonom magamat, hogy én egyedül vagyok, hogy mindig meg kell magamat erőltetni, hogy oda menjek valakihez. Mindig meg kell küzdeni magammal. És ilyenkor az Isten ad nekem mindig erőt, de most olyan állapotba kerültem az imádság által, hogy könnyebb kapcsolódnom máshoz, hogy megmerek szólalni emberek előtt. Én ilyen remete vagyok. Félrehúzódó, gondolkodó, mélyérzésű lélek, és jó képességeket kaptam a jó Istentől, kaptam tőle talentumokat, és tudom, hogy nagyon-nagyon sokáig nem tudtam vele élni. És persze lehetett ezt ráfogni anyura, hogy jaj, a gyerekkorom, jaj, hogy cuccoztak, jaj, hogy ütött apu, de ezzel nem takarózhat az emberek élete végéig. Aztán annyira lepusztítottam magamat, hogy 45 kilós voltam, utcán éltem, kukáztam, drogoztam, prostituáltam magamat, férfiakkal is volt dolgom, hogy pénzhez és droghoz jussak. Megloptam testvéreimet, eladtam az unokahúgomnak a pelenkáját, gyerekruháit, 1 gram spidér leadtam. Ennél mélyebb nem volt ember körülöttem. és feküdtem az aluljáróba, már be kellett vonuljak egy hónapra egy ilyen vegyes köretből, és minden egyes szirénére összerezdültem, körözött voltam, üzött vad, szét voltam omolva, nem éreztem magamat embernek, férfinak, haragudtam a világra, a környezetemre, rohadt gádzsók, rohadt magyarok, minden, mindenki hibás volt, csak én nem. És akkor már hallottam egy hangot, ami azt mondta, hogy Attila, Attila. Keresztények voltak, a Szent Egyet közösség tagjai, és lejöttek hozzám, mondták, hogy vonuljak be a börtönbe, legalább kitisztulok. Bevásárolt Anita nekem az utolsó pénzét, rám költötte, hogy ne menjek csövesembe. Nem akartam a hierarchia aljára kerülni, mert mindenki letapos. Voltam én már a börtönbe bent, alárendelt szerepben, mindenki belém törölte a lábát. Szexuális erőszakon kívül mindent megkaptam. Azt mondták, álljak a sarokba, odaálltam. Azt mondták, mossam ki a ruháit, kimostam. Mondta Anita, hogy küld nekem levelet, barátkozna velem, bejön hozzám beszélőre, tartaná velem a kapcsolatot, és tapsikolt örömében. Jézus Krisztus nevében jöttek ki, aki azt mondta, hogy szeressük egymást, és hajoljunk egymáshoz oda. Aki szereti az elesetteket, a gyengéket, a cigányokat, és a konszolidált elesetteket is. Igen, akik jó élnek, akik azt hiszik, hogy közel vannak az Istenhez, de még sincsenek ott. Akik az arroganciával palástolják magukat, mindenki kiszolgáltatott ezen a világon. Tehát mindenkihez kötelesek vagyunk odahajolni. Anita azt mondta, hogy ő nem látott bennem cigányt, sem elesettet, hajléktalant, börtönviseltet, hanem egy embert, aki egyenrangú fél vele. És Bálint is, és megfordult velem így a világ, hogy hoppá, én is számítok valakinek. Valaki meglátja bennem az embert. És azt mondtam akkor, hogy adott egy ilyen kis képet, hogy Krisztuson bízom benned. Krisztus szívéből jön ki két csóva. Az melyik is az? És akkor lementem az aluljáróba, és azt mondtam a jó Istennek, hogy gyere Uram, nem tudok imádkozni, nem vagyok képes embernek lenni, nem tudok boldog lenni, nem tudok boldogulni. Vedd át az életem fölött, Krisztusom, az irányítást. Megindult bennem egy megtisztulási folyamat. Bementem a börtönbe. Bibliához jutottam. Az Isten kegyelméből drogprevenciós körletre kerültem. Százszor elmondtam egy nap, hogy Uram, én nem akarok kábítószerezni többé, nem akarok bűnözni. Faragjál belőlem férfit, faragjál belőlem embert, faragjál belőlem erkölcsös lényt. És beindult bennem egy megtisztulási folyamat. Kezelésbe vett a Szent Lélek. Rájöttem, hogy magányos ember vagyok. Rájöttem, hogy nem vagyok meleg. Apám mindig azt szajkózta, hogy ez a gyerek ratyi, ez köcsög ez a gyerek. És el is hittem magamról. Nem, nem, nem. És egy nevelő mondta ezt nekem. Olvastam a Bibliát, naplót vezettem, beindult bennem egy önismereti folyamat. Elkezdtem leszámolni a bűneimmel. Cigit letettem, nyugtatót lehúzottam, egyszerre minden, majdnem megőrültem. De napról napra terebélyesedett bennem a jó Isten. És a kapcsolatot egyre inkább és inkább ápoltam. Aztán pedig jött az, hogy hát, ha Krisztus nekem elengedett egy csomó minden, ha tiszta lappal kezdhetek, akkor nekem is anyámhoz így kell, hogy viszonyuljak. Apuhoz is. Szabadultam, Pannonhalmára kerültek, bencés szárnyak alá kerültem. Nagyon-nagyon sokat segítettek nekem a bencések, és nem csak a lelki életben, mert sok mindenre van szükség egy szabadulónak. Beindult az új életem, asztalos lettem, kitanultam a szakmát, visszajárok börtönbe a börtönkurzió mozgalmával, és bent a fiúknak, hát egy példakép vagyok, hogy lehet tisztán élni, lehet becsületesen élni. Az Isten egy valódi alternatíva, amiben ha kapaszkodhatnak, megfordulhat az életük. És komolyan veszik. És ma már nagyon sok helyre járok. Járok iskolába, gyerekekhez, prevenciót tartok, és a javítóintézetbe járok kis fiatal gyerekekhez, akik abszolút nem tehetnek arról, hogy ott vannak. Bemegyek a gyerekekhez és leülök, és olyan jó azt nézni, hogy komolyan vesznek. Hogy körbeültetem őket, és beszélek egy kicsit magamról, és akkor mondják, hogy velem is ugyanígy volt, velem is ugyanígy volt, én is kábítószerezek, mit kell csinálnom, mit kell nézni a Bibliából. És meglátom magamat is, ahogy így néztem a börtönbe a Bibliát, hogy én már azt kerestem a levelekbe, hogy mit kell csinálni egy kereszténynek, mikor jön majd, amit csinálni kell. Abból tanultam meg, hogy irgalmasságot kell cselekedni, hogy szeretettel viszonyuljunk másokhoz, hogy kedvesek legyünk, hogy alázatosak legyünk. Szóval most az Istennek az apostola lettem, és tényleg én a családomban is a legeslegkisebb voltam. Én nem szerettem ám cigánynak lenni. Nagyon sok fájdalmat kaptam cigány emberektől. Nem csak azoktól. Mindig az volt bennem ez a nem tartozok sehova se érzés. Hogy a romák között túlságosan pallérozott voltam és finom, a nem romák között pedig túlságosan cigány. De amúgy ez mindenhol így van. Lemegyek az Ednál közösségébe, a keresztény gyülekezetekbe is nagyon sokáig így volt. Barátok között, minden egyes közösségben, hogy nem ide tartozom. Én nem vagyok ide való, jobb egyedül. És a názáreti Jézus ezt kezdte el bennem helyreállítani a Szentlélekkel, hogy az ős bizalom, ami sérült nekem, amikor baba voltam, ezt az Istenbe vetett bizalom gyógyította, és gyógyítja mai napig is. Eljutottam oda, hála jó Istennek, hogy most megvan az első évem a Pécsi Tudományegyetemen, romológiát hallgatok. Küldetésem van a népem felé. Sok talentumot kaptam, én egy okos ember vagyok. Mélyre látok a dolgoknak. Érzékeny is vagyok. Érzékeny vagyok, ami nagyon-nagyon sok fájdalmat okoz, de viszont Krisztussal ezt az előnyömre tudja fordítani. Hatalmas a jó Isten, aki a jellemhibáimat eszközzé tette a kezembe. Mondjuk például, ilyen mondjuk az exhibicionizmus. Hogy én mindig is olyan voltam, hogy tessék, itt vagyok én. Szerettem magamat mutogatni. Nem úgy, hanem hogy a lelkemet, a személyiségemet fölhívjam magamra a figyelmet, de ezt egy egészséges retorikává érlelte bennem a jó Isten. És most arra tudom használni, hogy az embereknek jó bizonyságot tudok tenni, meg tudom őket érinteni, illetve az Isten meg tudja rajtam keresztül érinteni, mert így eszköze vagyok. És jó, volt, hogy elszálltam, meg most is van, amikor van, hogy elszállok, és kidagad a mellkasom a vitorla. Forgattak rólam egy filmet, egy ilyen követéses dokumentumfilmet, és hát nagyon nagy ásznak éreztem magamat, hogy sokan figyelnek. Elszálltam, arrogánssá váltam. Na hát, volt ez az egészségtelen büszkeség kifejlődött bennem, de hát összetörtem, most is amúgy egyébként össze vagyok törve. Most is nagyon szükségem van így a jó Istenre, de azért, hogyha így visszanézek, hogy így az utcáról ennyire fölemelt, hogy micsoda elmozdulás van, hogy abból, hogy a legkisebbnek számítottam, hogy mindenki belém törölte a lábát, hogy a családban mindenki lemondott rólam, hogy az Attikából soha nem lesz semmi. Most pedig mindenki úgy tisztel, annyira becsül, és hát ezt a jó Istennek köszönhetem. És most is belé fogok kapaszkodni újra, mert nagyon-nagyon nagy szükségem van így a jó Istenre. Apu, egy évig szabadultam, nem mentem a közelébe. És keresett engem. Aztán szilveszterkor úgy döntöttem, hogy meglátogatom. És nem tartották vele a húgaim. Három húgom van, meg volt ugye az öcsém, aki meghalt. És hát sérelmezte, leültem vele beszélgetni, és sérelmezte, hogy a lányok nem foglalkoznak vele. És hát mondom, apu, ne csodálkozz, hát hogy éltél, bántottál minket, nem voltál jelen. Nekem nem az fájt a legjobban, hogy apu bántott, hanem az, hogy figyelmen kívül hagyott. Hogy egyszer nem mondta volna azt, hogy de jó csináltad, fiam, egyen meg a szívedet. Sosem mondta volna ezt, és meg kellett azt is értenem, hogy ő se kapta ezt meg. Hogy tudja, hogy neki ezt adnia kell. De én meguntam azt, hogy életem végéig ezen sírjak, hogy jaj, nem kaptam meg, hogy a hiányaimra koncentráljak, hanem inkább ráébredtem arra, hogy olyan emberré fogok válni, aki ezt megadja inkább másoknak. Úgyhogy igyekszek minél többet dicsérni másokat. De ez megy nehezen nekem, hogy így elfogadjam. Aztán leültünk, és apu megsértődött ezen, hogy azt mondta, jó, akkor neki nem kell család, és akkor ott volt az unokatestvérem, ő is beolvasott apunak. És akkor egyszer csak apu megfordult, és roskadva azt mondta, hogy mindennél jobban vágyik arra, hogy az unokái mellette legyenek, meg hogy mi megbocsássunk neki. És ez olyan volt, mint egy bűnvallás, és legalábbis az én szememben is eldöntöttem, hogy apuval akkor foglalkozni fogok. És másnap meg sztrókot kapott. Két orvos is mondta, hogy lélegeztetőgépre került, hogy lassan kellene már a gép másnak, hogy innen nem fog fölépülni. Bevittem a rózsafüzért. Én Jézus imát mondok, én Máriát nem tudom elfogadni. Nagyon mély az anyasebbem amúgy. Csak megjegyezném. És mondtam a Jézus imát, és mondtam Krisztusnak, hogy Uram, én tudom, hogy el kell őt vigyed, de még egy kicsit add vissza, hagyd rendezzük a kapcsolatot. Potyogtak a könnyeim, és képzeljétek el, hogy felgyógyult, még járni is megtanult, az egyik keze lógott, megkapta az Istentől, amit szeretett volna, meg hát tőlünk is amennyire lehetett, aztán meghalt persze. De anyuval amúgy, ővele is sikerült rendezni úgy, ahogy. Szóval számomra a megbocsájtás, megértsem, belehelyezkedjek az ő helyzetébe, együtt érezzek vele, együtt érezzek magammal is, és hogy ráébredjek végre arra, és hogy ki tudjam azt mondani, hogy Attila, nem a te hibád, amik ezek megtörténtek, mert én végig magamat hibáztattam. És persze az is egy mérföldkő volt, hogy hát magamnak is megbocsássak. Most van egy szerelmem, Évi, csinálom az egyetemet, most volt egy komoly műtétem, légmellem volt, és most nem tudok dolgozni, úgyhogy nagyon szépen kérlek, imádkozzatok értem. 3 hónapja nem tudok dolgozni, és össze vagyok omolva. Pénzem sincsen már, úgyis dolgoznom kellene minél hamarabb. De hát bízok az Istenben most így. Úgyhogy kérlek, imádkozzatok értem, és köszönöm, hogy elmondhattam nektek.
Kedves hallgatóink, Lóli Attila tanúságtétele augusztus 23-án a Gyöngyösön megtartott országos cigánypasztorációs lelki gyakorlaton hangzott el.
Metréből kilép, szétterül, vidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább.
Vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már.
De jaj, mire újra épül a gát, az erdő népe talál más hozzá. Más hazát.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már, s én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós ár. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és és fák.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok.